Török Csaba atya elmélkedése a vasárnapi evangéliumról.
Az évközi negyedik vasárnap evangéliuma az egyik legközismertebb újszövetségi szöveg, a nyolc boldogság Máté szerinti megfogalmazását állítja elénk. Nehéz a dolga annak, aki prédikációra szánja most magát. Egyfelől a keresztény lelkiségtörténet egyik legnagyobb hatású szövegéről van szó, ezernyi kommentárral, értelmezési javaslattal, másfelől pedig a nyolc boldogság témaköre, szempontjai oly tágak, hogy csak egyetlen egynek a bemutatása, értelmezése egy önálló szentbeszédet igényelne. Ezért most nem az egyes pontokhoz szeretnénk konkrét gondolatokat fűzni, hanem a maga egészében próbáljuk megvilágítani a perikópa néhány szempontját, amely tovább gondolásra, elmélyítésre alkalmasnak tűnik. Maga a hegyi beszéd, amely ezzel a szöveggel kezdődik, igen érdekesen és elevenen kerül leírásra Máté evangéliumában. Bár végig Jézus beszél, a bevezetés és a befejezés különös dologra hívja fel figyelmünket. A bevezetésben azt olvassuk, hogy Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köré gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és tanította őket. A görög és a latin szöveg is egyértelművé teszi, hogy Jézus nem a néptömeghez, hanem a köré gyűlt tanítványaihoz szól. Vagyis a most következő, a hegyi beszédben elhangzó gondolatok elsődleges címzettjei a Krisztus követők, nem a nagy néptömeg. Azonban a lezárásban mégis ez áll. Ezzel Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a nép ámult tanításán. Amikor lejött a hegyről, nagy népsokaság követte. Vagyis a hegyi beszéd alatt a hallgatóság köre kitágult. Jézus tanítása, amelyet követőihez intéz, oly vonzó, oly hatalmas, oly megragadó, hogy a távol maradt tömegeket Jézus köré vonja. A messiás tanítványaival megy föl a hegyre, de lejövet már tömeg kíséri. Mi keresztények felfogjuk ezt a csodát? Jézus szavai, amelyeket hozzánk a tanítványok szűk köréhez intéz, ilyen erővel rendelkeznek. Vasárnapról vasárnapra hallgatjuk a mester szavait, talán már bele is fásultunk, azonban a távol lévőket, a nem hívőket megigézheti, megszólíthatja ez a hang. Micsoda ajándék ez nekünk, s micsoda felelősség azokkal szemben, akik még nem gyűltek Jézus köré. Keresztényi hivatás és küldetés. Mi is hát a különös ereje a nyolc boldogságnak? Ha figyelmesen megvizsgáljuk a szöveget, észrevesszük, hogy az három részre oszlik. Az első négy boldogság azokról szól, akik nélkülöznek, hiány vannak valaminek. A lélekben szegények, a sírók, a szelidek és az igazságot éhezők szomjazók. Talán meglepő, hogy a szelíd kifejezés ebben a felsorolásban található, de ennek az az oka, hogy ez a szó ugyanarra a héber kifejezésre vezethető vissza, amelyre az első boldogságban álló szegény is. Ezért több görög kézirat fel is cseréli az első és a harmadik boldogságot, hisz a szegény és a szelíd az akkori, ószövetségi eredetű felfogásban majdhogy nem szinoníma volt. Négy furcsa boldogság ez. A nélkülöző, a hiányos ember boldogságai, aki ígéretet kap a megváltótól. Új fény ez a világban, hisz azt mutatja, hogy az ember beteljesületlensége valójában Istenre mutat. A hiány hívja, várja a töltekezést. A valóság nincsére, az ígéret igenje a válasz. Jézus így gyökerestől felforgatja emberi látásmódunkat. Az anyagi nincstelenség és a lélekben való szegénység, az egyszerű sírás és a lelkiélet alapvető tapasztalata, vagyis a bánat, a megbánás, a gyász, a nincstelen ember alárendeltsége és a lelki szelídség, a valós éhség és szomjúság, valamint az igazság vágya egymásra utalnak, egymást értelmezik. Az anyagi hiány mögött felsejlik a még mélyebb, lelki hiány, a vágy a gazdagságra, a vigasztalásra, az örökségre, az igazság fellelésére. Mondhatnánk azt is, hogy az első négy boldogság az ember alapvető hiányosságának létállapotát írja le, s azt ragyogja be fényével. A második négy boldogság azonban emberi magatartást, személyes állásfoglalást fogalmaz meg. Irgalmasok, tiszta szívűek, békességszerzők, az igazságért való üldözést felvállalók itt a főszereplők. Vagyis azok, akik megtalálták az utat, hogy az emberi létállapot adottságai között megvalósítsák önmagukban a helyes magatartásformát, a krisztusi embert. Ők azok, akik a cselekvő, tevékeny, aktív és tudatos boldogok. Hozzájuk Jézus már nem a biztató ígéretek, vagyis vigasztalás, örökség, kielégítés szavaival fordul, hanem egy hatalmas távlattal. Ők Isten fiai, akik meglátják az Urat. Így azt is mondhatjuk, hogy a nyolc boldogság eme két része egy lelki útvonal. Az emberi adottságok, állapotok országából indulva a keresztény állásfoglalás, magatartás, életstílus körébe vezet. A két részt egy közös gondolat fogja keretbe. Az első és a nyolcadik boldogság ígérete. Ez pedig nem más, mint Isten országának gondolata. Máténál ezzel kezdi meg Jézus nyilvános működését, s a nyolc boldogság alfája és ómegája is ez. Isten végső ígérete, amelynek hirdetője Jézus. Az örömhír magva ez a királyság, amelynek útkészítője, hűséges szolgája az egyháza világban. Ez a központi gondolata Jézusnak, s nekünk, keresztényeknek fel kell tennünk a kérdést. Tudatosítottuk-e magunkban, hogy hitünk központi motívuma, mozgató rugója Isten országa kell, hogy legyen? Keresztény öntudatunk, Isten országának öntudata-e? Ez Jézus legnagyobb, legteljesebb ígérete, amelyet kimondva eljutunk a nyolc boldogság harmadik részéhez. Az üldözött egyház a gyalázott keresztények vigaszához, erősítéséhez. Miénk a nyolc boldogság lehetősége, ajándéka és ígérete Isten országának keretében. Ezért vagyunk képesek elviselni az üldözést, ezért a célért és reményért vállaljuk fel a harcot. Örüljünk hát, és ujjongjunk!